Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 80. Zsoltár első versét énekeljük, hallgass meg Izrael pásztora.
Izrael pásztora, és Józsefnek vezérlő óra, kit őriz, mint egy jó nyájat, fordítsd hozzánk szent orcádat, aki ülsz a kérubimon, jelenjél meg világoson.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A köztünk lévő gyászolókkal együttérző szívvel hirdetem, hogy gyülekezetünknek ismét egy régi kedves tagját veszítettük el. A múlt vasárnap még itt is volt körünkben, ahogy szokott, Molnár Sándor testvérünk, aki otthonában a 20. ünnepen váratlanul hirtelen elhunyt. Temetésének még nem tudjuk az időpontját, leányának, szeretteinek Isten vigasztalását kérjük az ige szavaival. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Örömmel adunk hírt arról, hogy Kerekes Tamás presbiter testvérünknek az elmúlt héten megszületett Íris nevű leánygyermeke. Szeretettel kívánjuk az Úr áldását a megszületettre és családjára. Az elmúlt héten 19 fiatalt táboroztattunk Bakony-Szent Lászlón. A ki az Úr a házban kérdést jártuk körül több oldalról. Kívánjuk, hogy az ott elvetett magok jó gyümölcsöt teremjenek ifjaink életében. Köszönjük felnőtt segítőink szolgálatát, a fiatalok tevékeny részvételét, a gyülekezet imádságát és adományait. A tegnapi napon kérte Isten áldását házasságára Virányi Emese tanárnő és az ez évben konfirmált Nagy Balázs programozó testvérünk. Isten áldása legyen az ő közös életútukon. Egy kérést is szeretnék tolmácsolni. Tudjuk, Ordasi Zoltán testvérünknek megszületett az első unokája, és a kisgyermekes család szeretne albérletet kivenni itt Csepelen, ugye? Igen, Csepelen. Úgyhogy aki tud ebben segíteni, hogy találjanak albérletet, azt szeretettel kérjük, hogy jelezze. A héten a hivatali helyiség feletti terasz melvédjének bontásával építkezésünk új szakaszba lépett. Az utca és a templomudvar érintett területeit lezártuk. A templom és a gyülekezeti ház között az átjárás csak a templom Károli Gáspár utca felőli oldalán lehetséges, a kerítésen belül, vagy az utcáról. Kérjük a testvérek szíves megértését és türelmét, mert ez hosszabb ideig lesz így. Most folytassuk az istentiszteletünket, a 80. megkezdett Zsoltár harmadik, negyedik és ötödik verseit énekelve. Hallgassuk meg Isten igéjét, Máté evangélium a 22. fejezete első 14 verséből. Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt, mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva is, minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De némelyek ezzel mit sem törődve elmentek, egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak. A mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki tehát az országutakra is, akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve, és így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, de megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük szívünkbe, most úgy is, hogy fennállva imádkozunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk! Köszönjük életünk minden ajándékát, amellyel olyan bőven halmozol el. Ezen a héten is adtál 168 órát, amelyet kitölthettünk sok-sok jó tartalommal. Bocsásd meg, hogy annyi percünk volt, amit nem jól használtunk föl. Köszönjük, hogy adtál nekünk világos gondolkodást, adtál nekünk lehetőséget a beszédre, a tettekre. Te látod, hogy ezt is mennyiszer rosszra tudjuk használni. Köszönjük, hogy ott lehetnek körülöttünk szeretteink, olyan emberek, akiknek szükségük van a szeretetre, a törődésre. Bocsáss meg, hogy ezt is sokszor csak tehernek éljük meg. Köszönjük, hogy rád figyelhetünk, hogy megújulhatunk a veled való találkozás által, hogy megtelhetünk a te kegyelmes szereteteddel, hogy jössz és szólsz hozzánk, hogy az úrvacsorában felismerteted csodálatos bűnbocsánatodat velünk is. Kérünk, adj találkozást szent lelked által mindannyiunknak veled. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, az 512. dicséret első és második versét énekelve. Szólj, szólj hozzám, Uram! Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott példázat, és hozzáolvasom Mózes első könyve második fejezetének 15. verséből az igét. Azon a napon, amelyen eszel róla, mondja Isten, a jó és rossz tudásának fájáról, halállal lakolsz. Foglaljuk el helyünket. Sorra vesszük most azokat a gondolatokat, amik a világ fiaiban rosszul fordulnak meg, és amikhez a Biblia egész mást mond. És most az kerül sorra, hogy az Isten haragszik. Hogy igenis, van ilyen. Nagyon sokan vannak, vagyunk talán azok, akik sokszor úgy gondolják, hogy ez a dolog nem méltó az Istenhez. De ez ugye nagyon érdekes hozzáállás, amikor az Isten kijelenti, hogy ő igenis haragszik. A Zsoltárok könyvében például azt olvassuk, hogy az Isten igaz bíró, aki minden nap haragszik. Tehát ott van, hogy igenis az Isten egyik belső tulajdonsága ez, hogy tud haragudni, és ezt ki is tudja fejezni. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy mindez nem illendő. Pedig, ahogy mondtam, ami már a teremtéskor, még a bűneset előtt ott van a Bibliában, az valami fontos, lényeges erre a világra nézve, alapvetően, és ezért olvastam föl a teremtés történetből ezt az egy mondatot, amely arra utal, hogy igenis az Isten haragja csak a bűneset után nyilvánult meg, de már ott volt, mint eshetőség a bűneset előtt is. Azon a napon, mondta Ádámnak, amelyen eszel a jó és rossz tudásának fájáról, halállal lakolsz. Ott volt az Isten haragja. Még nem történt meg olyan dolog, ami miatt haragudjon, de ő kifejezte, hogy igenis, haragudni fog, ha ez megtörténik. A haragot sokszor a magunk számára sem tartjuk illendőnek. Az igaz, hogy bele szoktunk esni bőven. És az is igaz, hogy amikor beleesünk, akkor jogosnak tartjuk. Annál érdekesebb, hogy az Istenre nézve már kétségeink vannak, hogy jogos-e a haragja. Ott van a baj, hogy magunkból indulunk ki. Nekünk egy olyan fajta haragunk van, ami nagyban függ a körülményektől és a hangulatunktól. A haragunk nagyon sokszor csak annyiból áll, hogy rossz a kedvünk, és ezt a nehézségeinket, a félelmeinket valakin ki kell töltsük. Hát ez a fajta harag egész biztos, hogy távol áll az Istentől. Ebben teljesen bizonyosak lehetünk. Csak az a baj, amiért a haraggal kétségeink vannak, hogy mi sokszor, nagyon sokszor, általában igazságtalanul haragszunk, és hangulatunknak megfelelően. Az Isten, ezt mi nem ismerhetjük, de ez így van, hogy igazságosan haragszik, és sosem a hangulata miatt, hanem szigorú tények miatt. Úgy lehet mondani, hogy a harag ebben a világban egy fontos eszköz, hogy valamit kifejezzünk. Kifejezzük azt, hogy ez a tett, vagy beszéd, vagy mulasztás, amit tapasztaltunk, nem volt rendjén. A harag egy eszköz, amiből ezt megértheti az, akinek címezve van a harag. Hogy az, amit tett, helytelen dolog volt. Itt, amikor Isten azt mondja, hogy ha eszel róla, meghalsz, ez is egy ilyen eszköz. Mert ez a bizonyos halál, amiről itt beszél a Biblia, ez nem a végleges kárhozat. Ez a testi fizikai halál. Ez is csak egy eszköz arra, hogy eszébe jusson az illetőnek, Ádámnak, és aztán minden utódjának, hogy rosszul tettük. Hogy függetlenedtünk Istenről, től. És nem rá akarunk hallgatni, hanem magunk akarjuk megítélni, hogy mi a jó és rossz. Isten haragja a halál emiatt, de csak eszköz, hogy rájöjjünk, hogy rossz úton járunk. Most a példázat alapján, amit Jézustól olvastam föl, megnézzük, hogy Isten kik ellen és mikor és miért haragszik. Hogy ebből levonjuk a tanulságokat. Először is azt látjuk, hogy az Isten haragja az egy járulékos dolog. Ez nagyon fontos, hogy megértsük, mert Sok ember úgy él, éppen azért, mert ő talán morcos, és sok nehézsége van, és ezt általában kivetíti másokra, és másokba akad meg, és a haragja ennyit jelent, és éppen ezért sok vallásos ember is az Istent is így gondolja el. Sokaknak talán ilyen képünk van, hogy az Isten elég morcos ebben a világban. Erre haragszik, arra haragszik, amarra haragszik. És a Bibliából azt látjuk, hogy az Isten alaphangja nem a harag, nem a bosszúság, hanem az öröm és a szeretet. Miből látjuk ezt? Látjuk ezt az Ószövetségben is. Éppen ahonnan olvastam, a teremtés történetéből. Az ő alaphangja az, hogy ajándékoz. Hogy csodálatos, gyönyörű világot ajándékozott nekünk. Tele színekkel, illatokkal, madárcsicsergéssel, tele változatos emberi tulajdonságokkal, amelyek kiegészítik egymást, és amiben segítségére lehetünk egymásnak. Tele sok-sok képességgel, amiket nekünk ajándékozott. Az Isten örömteli, ajándékozó valami, valaki. Nem haragvó Isten, aki mérges és bosszankodik, és erre is haragszik, arra is haragszik, rám is haragszik. Nem. Lehet, hogy haragszik, de így mondja a zsoltáros, hogy csak pillanatnyi haragja, a 30. zsoltárban olvassuk, de élethosszig tart kegyelme. Ő neki az alaphangulata, az öröm, a kegyelem, az ajándékozás. És nagyon fájdalmas az neki, hogy ugyan pillanatig tartóan, de nagyon sokszor kell haragját kifejeznie irántunk, mert nem értékeljük azt, amit kapunk. A másik nagyon fontos dolog, hogy amikor Isten haragszik, akkor nem az őt nem ismerőkre haragszik. Isten alapvetően nem az őt nem ismerőkre haragszik. Ez nagyon fontos, gondoljuk végig, fedezzük fel a magunk gondolkodásába, hogy hogyan gondolkodunk erről. Mert a Bibliában is megtaláljuk, Jeremiásnak egy imádságában azt olvassuk, hogy Uram, ne a te népedre haragudj, hanem tölts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged. Még a próféta is így imádkozott, igen, mert mi így gondolkozunk, valljuk be. Ó, szörnyű, annyi ember nem ismeri az Istent, és káromolja, és borzasztó, hogy hogyan él, hogyan gondolkodik. Istentelen emberek, hát hogy haragudhat rájuk az Isten? Gondoljuk. De ez nem így van. A Bibliában ezt nem így olvassuk, hogy Isten azokra haragszik, akik őt nem ismerik. A Bibliában azt olvassuk, hogy az Isten türelmes azokhoz, akik őt nem ismerik. Nem egy forma nekik az Isten számára az a sok ember, aki őt nem ismeri, és az se, akit is ismer. Meg tudja ő ítélni mindegyiküket a maga szintjének megfelelően, de alapvetően ezt olvassuk a Bibliában, hogy akik nem ismerik őt, azokhoz elnéző és türelmes. Éppen azért, mert figyelembe veszik, hogy ők még nem ismerik az ő kegyelmét és szeretetét. Így nézünk-e azokra, akiken szörnyűködni szoktuk, hogy hogy viselkedhetnek, hogy lehetnek ilyenek? Nem volt gyerekszobájuk, nem nevelte őket senki. Hát elég baj. Sajnos így van. Természetesen minél felnőttebb az ember, annál inkább tehet arról, hogy hogyan viselkedik, mert a nevelést felül lehet vizsgálni. Persze ez nem könnyű dolog, hogy amit belém neveltek, azt felülvizsgáljam. De ez a lényeg most, hogy az Isten nem azokra haragszik elsősorban, akik nem ismerik őt. Azokhoz türelmes és elnéző. Miből derül ki? A példázatból nagyon hangsúlyos ez. Ugye az is, hogy az Isten alaphangja az öröm és a szeretet. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a király mennyegzőt készített az ő fiának. Tulajdonképpen az ő országa, amelyik már most itt munkálkodik ezen a földön, és amelybe készülünk, az öröm országa. Olyan csodálatos öröm, mint amikor a király mennyegzőt készít a fiának. És azt mondja, hogy erre a mennyegzőre először meghívta azokat, akiket ismert. De miután ők visszautasították a meghívást, meghívta az összes ismeretlent, akik kinn az utcákon vannak, azokat is. Úgy olvastuk, hogy jókat és gonoszakat egyaránt, és megtelt velük a ház. És csak egy emberről olvassuk, hogy aztán kidobták. Tehát jókat és gonoszakat behívott, és azok ott lehettek. Ez nagyon nagy figyelmeztetés, hogy azok, akik nem ismerik még az Istent, és mi gonosznak látjuk őket, lehet, hogy ott lesz. Ott lesz az Istennél, és majd meglátjuk, hogy ki minden, akik ismerik az Istent, azok utasították vissza a meghívást, és azok nem voltak ott. Kikre haragszik hát a gazda? Két csoportot látunk a példázatban, vagy két esetet, amikor haragszik. Az első, hogy haragszik azokra a meghívottakra, akik visszautasították a meghívást. Kik ezek? Ezek nyilván a példázat szerint a zsidó nép, az Isten népe, akik a hivatalosak, akik gyerekkoruktól tanulták a hitet, ezen nőttek föl, és akik közül a nagy-nagy többség mégsem e szerint él. Így lehet lefordítani a mi nyelvünkre ezt, hogy haragszik az Isten a vallásosokra. A vallásosok nagy részére, akik nem igaz vallásosak. De vigyázzunk! Most ifi táborban voltam, és ott is szó volt erről az igéről, és azt mondtam a fiataloknak, hogy ők ugye szeretik a vallásosakat úgy gondolni, mint idős néniket, bácsikat, akik ott ülnek a templomban. Na, mondtam nekik, hogy hát ők is kezdték valahol. Ők se így születtek. Azért mondtam ezt nekik, hogy gondolkodjanak el, hogy lehet, hogy ők is azon az úton vannak, amiből ez lesz majd idős korunkra. De mit jelent az, hogy vallásos, és miért haragszik erre az Isten? A vallásos, tehát az üres vallásos, így lehet mondani. Mi azt gondoljuk, hogy hát elképzelünk olyan embereket, akiket nem ismerünk és nem léteznek, mint üres vallásosakat. akik egyáltalán nem is gondolnak bele, csak szajkozzák a dolgokat, meg itt vannak, de nem hisznek, meg stb. Nem. Magunkra gondoljunk mindig, amikor kutatjuk az Isten akaratát és azt, amit az Isten mond. Kik azok a vallásosak? Lehet, hogy mi vagyunk. Így fogalmaztam itt meg, itt van leírva a vázlatba. Akiknek kell az Isten jó indulata, de a vele való örömteljes közösségből nem kérnek. Mert ez volt a helyzet itt a példázatban. Ezek az emberek a gazdának a barátai voltak, akiket meghívott. És ez azt jelentette, hogy nem is gazda, hanem királynak mondja itt Jézus, a párhuzamos helyen gazda, itt király. A király barátjának jó lenni, igaz? Így gondoljuk. A mindenség királya barátjának lenni is jó, de hogy értjük a barát szót? És itt van a kutya eltemetve. Hogy nekünk csak, lehet, hogy csak a király jó indulata kell, hogy azt biztosítsa a számunkra. Hogy ne mondhasson ránk semmi rosszat. Hogy ne legyen sarunk nála. Hogy rendezve legyen vele a kapcsolatunk. Ezek mindannyian ilyenek voltak, akikkel a király jóban volt, mert meghívta a mennyegzőre. Csak itt van a baj, hogy ennyi nekik elég volt. Azt mondták, jó. És amikor a király részesíteni akarta őket az örömébe, elárasztani az ajándékaival, mikor azt akarta, hogy örüljetek velem, hogy érezzétek, hogy mi a fontos nekem, és az legyen nektek is a fontos, bezárkoztak. Jézus Krisztus az Isten öröme és ajándéka. Érdekel-e minket, hogy kicsoda, hogy mit tett értünk, hogy miért kellett meghalnia, hisszük-e, hogy feltámadott? Jézus Krisztusban jött felénk az Isten kegyelme, a király öröme, a meghívója a mennyegzőre. Ha ezt visszautasítjuk, hiába gondoljuk azt, hogy mi jóba vagyunk a királlyal, és rendezett a viszonyunk, meg fog haragudni ránk. És ez nagyon kemény, hogy halljuk, hogy hadsereget küldött, hogy pusztítsák el azokat a városokat, ahol ilyen emberek laknak, akik jóba akarnak lenni vele, de nem kérnek az ő öröméből és ajándékaiból. Az nagyon szomorú. Tudunk-e együtt örülni az Istennel? Akarunk-e? Megérteni, hogy ő minek örül, és miért haragszik az életünkbe? Ugye a hétköznapjainkhoz mit szól? Vagy az már nem fontos. Ugye azt olvastuk, hogy mentek ki a maga kereskedésébe, vagy szántóföldjére. Végezzük a dolgunkat, és kész. Hogy a hétköznapokban eszünkbe jutna az Isten, és hogy ő mit akar? Akar-e valamit kezdeni a hétköznapunkkal? Netán akarná, hogy példa legyünk azoknak, akik ott vannak körülöttünk, hogy segítsünk nekik Istenhez találni. Hát ha ez nem jut eszünkbe, akkor olyanok vagyunk, mint ezek a vallásos emberek, akikre az Isten a haragját volt kénytelen kiönteni. És volt még egy csoport. Ezt már úgy mondhatjuk, hogy ő nem vallásos volt, hanem hívő, de persze idézőjelbe kell tennünk ezt a kifejezést is. Ahogy mondtuk, hogy van igaz vallásosság, és van az általános, amelyik hamis. Ugyanígy van igaz hívőség, és van hamis. Ez az ember átélte a kegyelmet. Valahol átélte, hogy bejöhetett a mennyegzőre. Noha nem ismerte a királyt, nem volt vele jóba, és mégis meghívást kapott, és jöhetett. És ezzel az emberrel baj volt. Mi volt a baj? Bejött a király, és látta, hogy ő mennyegzői ruha nélkül volt ott a mennyegzőn. Ha ő egymaga rít ki a többi közül, akkor elképzelhetjük, hogy a többieknek sem kellett valahonnan szerezniük mennyegzői ruhát, vagy vásárolniuk, vagy varniuk, hanem nyilvánvalóan kaptak a többiek. És ő miért nem kapott? Talán csak úgy beslisszolt, hogy jó leszek én anélkül is. Vagy egyenesen visszautasította, hogy nekem nem kell. És ez mit jelent? A mennyegzői ruha nyilvánvalóan az életünk, úgy mondja a Biblia egy helyen, hogy a fehér ruha a szentek jó cselekedetei. És mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Isten kegyelmes velünk, és ránk önti a kegyelmét. Jókra és gonoszokra egyaránt. Tehát, ha közelíteni akarsz az Istenhez, akkor ahhoz nem kell megtisztítani magadat, hogy közelítsél az Istenhez. Hogy kérjed, hogy bocsásson meg. Hogy leborulj előtte. Nem kell megtisztítani magad. Jöhetsz úgy, ahogy vagy. De nem maradhatsz olyan, amilyen voltál. Hogy érti ezt a Biblia, hogy nem maradhatok olyan? Hirtelen kapjam magam, és elkezdjek erőlködni, és jöjjön belém az ideg, hogy jaj, mi minden hibám van, és új változzak meg gyorsan, mert én már az Istené vagyok. Nem. Amikor megértem, hogy az Isten úgy fogad, ahogy vagyok, akkor a szívemben egy nagy-nagy hála és öröm kell, hogy megszülessen. Ha nem így van, akkor nem értettem a jelentőségét, hogy jöhetek az Istenhez. Mert nem tudom még, hogy ki vagyok, mennyire sötét az én gondolkodásom, mennyit mindent tudok rosszul gondolni, mondani, tenni, mennyi mindent tudok elmulasztani. Rá kell döbbenjek, ha az Isten elé állok, hogy én ezt nem érdemeltem, hogy ő tárt karokkal fogadjon, hogy ő odaadja az életét Krisztusban, hogy ő meghalljon értem. Hát ezt én nem érdemeltem. Akkor megtelik a szívem hálával. És ez a hálás szív, ez már egy megváltozott szív. Hiszen annyi minden bűnünk pontosan ebből a szeretetésségünkből, elégedetlenségünkből, békétlenségünkből fakad. Azért tudunk olyan nehéz fiúk lenni sokszor. De ha újra meg újra megtelik a szívünk hálával, hogy hát Istenem, te így, ahogy vagyok, szeretsz engem, és én nekem nem kell görcsölnöm és erőlködnöm, elfogadtál Krisztusban. Ez rögtön megváltoztat. És úgy fogok változni, hogy ebben a hálában, ebben az Isten örömében, kegyelmében tudok növekedni. És Pontosan erről szól az úrvacsora, amiért itt vagyunk most. Hogy az Isten a haragját elnyelve a kegyelmét árasztotta ránk. Hogy eljött közénk, és Krisztusban elnyelte a haragját. Sőt, magára vállalta mindazt, amit mi érdemeltünk volna. Csak azért, hogy nekünk megkegyelmezhessen nekünk, megbocsáthasson, keblére ölelhesse az életünket. Erről beszél nekünk a falat kenyér és a korgybor. Ezt mondja Ézsaiásnál, egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal könyörülök rajtad. Haragom felbuzdultában egy ideig elrejtettem arcomat előled, de örök irgalmassággal kegyelmezek neked. Amikor találkozunk Istennel, akkor egy picit megérezzük az ő haragját. Nem azért, hogy elpusztuljunk, hogy elkedvetlenedjünk, hogy elmeneküljünk előle, azért, hogy rádöbbenjünk, hogy kik vagyunk, és mennyire megérdemeljük. És ha ezt megérezzük egy picit, akkor ránk árasztja csodálatos kegyelmét és szeretetét. Tapasztaljuk ezt meg ma is. Amen. Készüljünk az úrvacsorához a 436. dicséret első három versét énekelve. Örülj szívem, vígagy lelkem. Hallgassátok meg, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát az Úr Pál apostol Korintusiakhoz írt első leveléből. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Intést is fűz mindezekhez az apostol, ne méltatlanul vegyük, a méltatlanság az nem egy tulajdonság, tudnék, hogy bűnösök vagyunk, hiszen pontosan azoknak szól a kegyelem. A méltatlanság egy állapot, amelyben nem látom az Isten kegyelmét, és természetesnek veszem. Csippentek egyet a kenyérből, örülök, hogy igen, én jobban vagyok az Istennel, és nem látom ennek a mélységét, hogy ő mi mindent bocsátott meg nekem. Most csendben, magunkban valljuk meg, hogy mennyire Isten kegyelmére szorulunk, köszönjük meg az ő kegyelmét, és kérjük az ő segítségét a vele való szorosabb közösséghez. Majd a csendes egyéni imádság után közösen fejezzük be az imádságot az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Most pedig helyünkről fölkelve valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Egyházunk rendje szerint lelkiismeretvizsgáló kérdéseket is teszek fel, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve már ebben a jelen való világban, mint az Úr által megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Úr ajándékul az ő kegyelméből. Amen. fejezzük ki egymással is kiengesztelt voltunkat a kézfogással a környezetünkben. Foglaljuk el helyünket, és akik lélekben felkészültünk, járuljunk az úrasztalához alázatos szívvel és szép renddel, a megszokott rend szerint. Énekelünk ez alatt, énekeljük a 711. éneket a verseivel. Jézus Krisztus szenvedéseiről szól, emlékezzünk menny fiáról, így kezdődik.